Hogyan került a látókörödbe kutatási témaként Kovács J. István élete, életútja?
Gyülekezethez tartozó a történet, az újszegedi református gyülekezetnek vagyok a presbitere, és az elmúlt időszakban több lelkésznek az életét kutattuk, akik a szegedi református egyházban gyülekezet alapító, templomépítő lelkészek voltak, és ott Bakó László személyé keresztül ismertem meg Kovács J. Istvánt. Bakó László 1922 és 1950 között volt a városban lelkész, nagyon aktív munkát végzett, és az ő szatmárnémeti életszakaszában, az gimnáziumban volt a lelkésze Kovács J. István, illetve 14-ben mind a ketten átjöttek Magyarország mai területre, Budapestre tovább tanulni, és az teológián találkoztak újra, a tanára lett, professzora lett később, életének az egyik mentora Bakó Lászlónak Kovács István.
És Bakó Lászlón keresztül találtad meg akkor az ő történetét?
Igen, akkor került képbe az ő személye, és most egy másik alkalomból újra elővettük a személyét a gyülekezet szempontjából, hiszen ez a Bakó László 1928-ban alapította az újszegedi gyülekezetet, amelynek a működési területe Szeged külső területek a körülötte lévő 20 település reformátusainak a lelki ellátása volt a feladata a gyülekezetnek, ehhez tartozott Kistelek is, és Kovács J. István Kisteleken született. De másfél éve, novemberben alakult egy önálló református egyházközség Kisteleken, és ennek az egyéves évfordulójára tavaly novemberben úgy gondoltam, és úgy gondoltuk, hogy többen a gyülekezetből, hogy a helyi reformátusság megtámogatására bemutatjuk Kistelek szülöttét, akiről a városban semmit nem tudtak. Ott született Kisteleken, igaz, kevés időt, 6 évet élt ott, de onnan ment el Budapestre, tanult, és a végén lett református teológiai professzor, a igazgatója is a teológiának, és ő volt az, aki később, 1922-ben Bakó Lászlót többekkel elkísérte Szegedre, bemutatta itt a helyieknek, mint a Bethlen Gábor körnek az elnökét, és ezen a tevékenységen keresztül került képbe Bakó László személye, és lett később, 22-ben még a gyülekezetnek a megválasztott lelkésze. Így kötődik össze a személy, így kötődik össze Szeged, Kistelek Kovács Isten személyével, és az új gyülekezet indulását szerettük volna megerősíteni avval, hogy bemutassuk, hogy milyen jelentős református személyt adott Kistelek ennek az országnak.
És Kovács Isten mikor született?
1880 november 20-án született.
Csak azért akartam tisztázni, hogy akkor az nem volt időben összeegyeztethető, hogy Kisteleken kereszteljék meg, mint szorvány református gyülekezetben, mert akkor itt a dátumok így nem jönnek össze.
Kovács J. István katolikusként született.
Na pláne.
Ez egy érdekes történet. Maga a család, református család, Debrecen közelében lévő Konyárban éltek, ez 1700-as évekig visszamenőleg követhetően az anyakönyvekbe, és mesteremberek voltak. Mesteremberként Kovács István nagyapja, János, elvándorolt Temesvárra, aztán Szegedre, és mivel az akkori időszakban a protestánsok és a zsidók letelepedése nagyon bonyolult volt, engedélyhez kötött, ezért egy egyszerűbb utat választott, katolizált, feleségül vett egy katolikus lányt 1840-ben, így letelepedhetett, lakatos mesterséget űzhetett, és aztán pár év múlva elköltözött Kistelekre, ahol már ott élt tovább haláláig. Az ő fia lett Kovács Alajos, aki még szintén katolikusként a Kisteleken, még a város vezetésében is benne volt, lakatosként, és a család viszont emlékezetekben, iratokban mindig is őrizte a református múltat. Tehát amikor később Kovács István életében eljött az a pillanat, hogy visszatér a református egyházhoz, akkor ez neki egy, szabad azt mondani, egyfajta hazatérés volt az előzmények ismeretében.
Vigyük kronológiailag az életét, tehát 6 éves koráig volt Kisteleken, utána hova került, hol kezdte el az iskoláit?
Édesapja fölköltözött Budapestre, és ott a gyerekeit iskoláztatta. Őt általános iskolát is, és a középiskolát is Budapesten végezte, mégpedig a Reál Tanoda utcai gimnáziumban. Kiváló tanárok voltak akkor, ez jellemző az akkori időszakra, hogy a tanári karba 5 Magyar Tudományos Akadémia tag oktatott. Itt érettségizett, és az érettségi után nem az apja és a család őseinek szakmáját, nem gépésznek ment, vagy egyéb műszaki vonalra, hanem jogi szakra jelentkezett az egyetemre. A jogi szakot, hát a 4 évet elvégezte 2 év alatt, úgyhogy egy nagyon jó eszű, jó tudású, igyekvő fiatalember volt. Életének ebben az időszakában viszont történt egy nagyon érdekes lelki elindulás a hazafiasság felé. Az egyetemen a magyar kultúrának, a magyar történelemnek, a múltnak az ápolásában a diákoknak az egyik vezéralakjává nőtt, Kossuth emlékének az ápolása, Rákóczi hanvainak, a hazatalának az intézése, de csinált még egyéb olyan dolgokat is, amiben a diákság számára például kezdeményezte az egyetemeken, hogy legyenek kollégiumi helyek, tehát a szociális megoldások is legyenek a szegényebbek számára. Szóval kinőtt a jogi karon egy ifjúsági vezérré, akinek az élete tele volt a tudáson, a jogi ismereteken túlmenően egy hazafias cselekvő akarattal és képességgel. És ebből az irányba ment tovább, jellemző az akkori állapotokra és az ő képességeire, 4 év tanfolyamot 2 év alatt végezte el, és az a helyzet állt elő, hogy Amerikából hazajöttek néhányan, és elújságolták azt, hogy milyen jól megy kint a magyaroknak, akik kint vannak. Egyrészt abból a szempontból, hogy kint a magyarság az eszét, a képességét, a tudását ki tudja használni. Ezt azért is kezdték el mondogatni, mert elindult egy mozgalom, megpróbálták azt megcsinálni, hogy ezeket a magyarokat hozzuk haza, hogy az itthoni életet ugyanúgy felvirágoztassák, megmozgassák. Ezt 905-ös, 4-es, 5-ös évek környékén volt, és akkor valaki konkrétan elmesélte Kovács Istvánnak, hogy milyen sokat köszönhet az ottani magyarság a református lelki pásztoroknak, hiszen az egyik legfőbb támaszuk ott lévő magyaroknak a hit, a múlt kultúrápolás szempontjából a református lelki keresztül végzett lelki gondozás, szolgálat, oktatási rendszer, stb. És amikor ezt elmesélte, akkor azt mondta önmagába ez ember, Kovács István, hogy hát megvan a helyünk, hogy mit csináljunk. El kell menni református lelkésznek, hogy szolgálni tudjam a saját hazámat, és megtegyek mindent azért, amiért egyébként lelkesedett, mint egy ifjú, becsülhető és értékelhető módon. Később erre úgy emlékezett, hogy visszatekintve látom, hogy csodálatosan terelget mennyei atyám kegyelme országának szolgálatára. Azon a területen ragadta meg lelkemet ellenállhatatlan erővel, ahol a legkönnyebben fog tüzet, és leggyorsabban ad visszhangot a nem is sejtett helyről hangzó hívószóra. Még csak annyit tudok mondani, megyek. Szóval bement a barátjával a református teológiára, képzettségük, még görög nyelv vizsgája is volt a gimnázium időszakból. Olyan volt, hogy rögtön felvették a református teológiára. Tehát szembesülünk egy olyan valakivel, aki kiválasztott az életének egy szakaszában egy nagyon becsülhető és tisztességes irányt és elvet, és ezt úgy gondolta, hogy ezt mint református lelkész valósítja meg. Ma gondolhatjuk, hogy hát milyen elhívás az ilyen, hogy nem a hitén keresztül, a megelőző tapasztalataink keresztül, hanem Isten egész más úton nyúlod az életébe, de alázatos ember volt. Elindult ezen az úton, és majd látni lehet, hogy az élete hogyan vesz fordulatot, és a benne lévő értékek, amelyek elindították úgymond a lelkészi pályára, mennyire módosulnak, és mennyire más célok törnek elő az életébe ezen az úton.
Ha a jogi egyetemet 4 év felett 2 év alatt végezte el, a teológiánál volt ilyen rövidítése?
A teológiát ugyanígy elvégezte 2 év alatt, nem csinált belőle problémát. A helyzet az, hogy maga az oktatási rendszer nem követelte meg a jelenlétet, a folyamatos jelenlétet, és szigulázták volna, hogy ott volt annyi alkalom előadás, amennyik vizsgához kötötték. És a vizsgákat előrevették, levizsgáztak hamarabb, fel annyi idő alatt elvégezték az egyetemet. Viszont ebből állt elő egy következő érdekes helyzet, hogy miután elvégezte a református teológiát, a 904-905 és a 905-906-os tanévben a két év alatt végezte a négy évnek a vizsgáját, utána a visszaemlékezés megint azt mondja erről az időszakról, azt mondja, mi lett volna belőlem, ha csak ennyi teológiai képzettséggel kellett volna egyházam szolgálatába állanom. Magyarul úgy értékeli, hogy megtanulta a szakmát, úgymond a betűket. És akkor történik megint egy érdekes dolog az életében. A 906-907-es tanévben elmegy a skót az Egyesült Szabad Egyházakhoz, Edinburgh-ba a teológiára. Ott már a napjainak az egyéb szabadidejét nem töltik le a ifjúsági mozgalomból továbbra vitt ilyen nemzeti érzetű különböző alkalmaknak, lehetőségeknek a szervezése és lebonyolítása. Ott csupán az igére figyelt, a teológiai oktatásra, és ebből megint úgy fogalmazza meg az életrajzában, hogy Isten irgalma, hogy a budapesti teológia elvégzése után kivisz az evangéliumi világ klasszikus földjére Skóciába, ahol nem csak azt láthatom meg, amit idehaza elmulasztottam megismerni, de azt is, amit idehaza sem ismerhettem volna meg. Magyarul a kinti évek jelentenek a számára egy olyan lelki fordulást, amikor az ige, a lelkészi munka már nem csak egy megtanult szakma, hanem egy szívből Isten iránt, Krisztus iránt végzett szolgálat lesz.
Szerinted ez, ami történt vele Skóciában, ez függ össze azzal is, hogy megváltozott a fókusza? Tehát értem, hogy a teológiai tudását kiegészítette, de ez ebben az elhívása is változott, vagy a hozzáállása, a lelki élete, ez mennyire kideríthető a forrásokból?
Amire hivatkozott az életrajzában, amit elmondtam már korábban, hogy Isten egy különös módon hívja el, azért ebben az időszakban már volt egy lelki ébredés a református egyházon belül. Ő a tanáraink keresztül és azért már kapott valamit, kint a teológián Skóciában egy missziói szellem letisztul, és azt lehet látni, hogy az életének a fő célja, amit addig kitűzít, és amiért lelkész lett, hogy majd a magyarság tudatot érdekében a dolgozom ezen a területen, ezt fölváltja az isteni elhívásnak a lényege, hogy azért vagyok itt, hogy magyarokat Krisztushoz vezessem. Azért vagyok itt, hogy az egyházat és a szolgálatát fejleszem annak az érdekében, hogy hívő emberekké váljanak, mert ez elsőbbrendű dolog, mint jó magyarnak lenni.
Amikor visszatér és belevág abban munkába, hogy akkor a magyarokat Krisztushoz vezesse, ott mik a sarokkövei az ő munkájának? Említetted a beszélgetés elején, hogy teológiai tanár is lesz, oda hogy jut el, gyülekezetben volt-e lelkész? Mesélj ezekről az időszakokról.
Hát amikor visszajön, ugye 907-ben leteszi a második lelkész vizsgáját, magyarul befejezi teljesen a teológiát, és elmegy Szlavóniába, horvát és német gyülekezetekben, inkább német, horvát területen, de német anyanyelvű gyülekezetekben, református gyülekezetekben németül szolgálni. Ez megint egy érdekes, azt kell tudni róla, hogy angolul, németül és franciául beszélt, írt. Később a teológián francia nyelvet oktatott is, valamiért szükség volt az adott időszakban, és elvállal egy ilyen kihívást, hogy Szlovéniába elmegy német anyanyelvű magyar református egyházhoz tartozó gyülekezetbe szolgálni. Aztán fölkerül különböző kisebb, nagyon rövid időszakig egy-két helyen töltött, például Nagykőrösön, vagy Veresegyházán töltött segédlelkészi hónapok után fölkerül a Kálvin térre, Pestre. Lényegében hittanoktatással folytatja, tehát hittanoktató lelkészként folytatja a tevékenységét, de itt már töményen, nagyon keményen benne van a gyülekezeti életbe. Visszaemlékezik olyanra, hogy a Kálvin téren volt olyan vasárnapja, hogy 4 esküvő, 27 keresztelés volt, és még a délután istentiszteletet meg kell tartania neki egyetlen egy vasárnapon. 1911 és 14 között 3 évre választják meg, meghívják és megválasztják a szatmárnémeti gyülekezet lelkipásztorává. Itt találkozott Bakó Lászlóval, amit már említettem, ami megint az életére egy jellemző sztorival kezdődik. Eljöttek a presbiterek hozzá Budapestre, és mondták, hogy hát szeretnék meghívni. Beszélgettek a részletekről, megegyeztek, hogy akkor megy, rendben van, és akkor mondják a presbiterek, na, erre ígyunk áldomást. Azt mondja nekik, hogy én nem iszok. Hát hogy? Hát mert én antialkoholista fogadalmat tettem, nem iszom. Húha, mondják neki, hát amíg nem most hazamegyünk, és elmondjuk, hogy antialkoholista lelkészt vittünk, azt mondja, minket otthon nagyon vernek, mondják a presbiterek. Akkor nem megyek, válaszolja. Jellemző a dologra, hogy a presbiterek fölvállalták a dolgot, meghívták, és mire odaért már semmi problémája nem volt se neki, se a gyülekezetnek belőle, de nem kellett kiállni. Nem vaskalapos ember volt, ezt kell tudni hozzá. A Kékkereszt mozgalomhoz csatlakozott egész életében, avval a kikötéssel, hogy úrvacsorai vagy orvosi szempontból javasolt esetben alkoholfogyasztás megengedett. De végezte munkáját azért, hogy ezen a területen is szolgálni tudjon, és ha ezek valakik ilyen problémával küzdenek, akkor biztatni tudja elő életét.
Az kirajzolódik előtted, hogy ez neki miért volt fontos? Ez a vállalása, az antialkoholista vállalás. A dokumentumokban, amiket kutattál, van is egy ilyen bizonylatszerű, vagy ilyen vállalásszerű díszes papír, amire be lehetett írni, hogy ő ezt vállalja.
Igen, igen.
Tehát gondolom, ez a korszakban ez egy bevett forma volt.
Ez 910-es évekből, meg megvan a 40-es évekből egy-egy aláírt dokumentuma, egy szép nyomtatott papíron, amiben tulajdonképpen egy fogadalmat ír alá. Az a klasszikusok az ő életében nem merült fel, hogy a családban alkoholista lett volna. És emiatt kellett volna választani ezt az utat. Nem derül ki az életrajzából, hogy miért. Én gyanítom, hogy ő neki voltak a elgondolásai az élet különböző területén, hogy végzi a munkáját, mint végzi. Erre fölhívhatta valaki a figyelmét, és ő ezt elvállalta, ezt a plusz dolgot ahhoz, hogy a későbbiekben a lelkészi, tanári szolgálatában el tudjon érni egy olyan réteget is, akik ettől a szenvedélytől szenvednek, és akik számára a szabadítást a terhektől való megmenekülést tudja elmondani, mint aki megél nélkül, minden további nélkül.
Hogyan tovább az ő élete? Szatmár Németi, 1914, jön a háború, aztán jön Trianon, őt hol találja ez a nehéz időszak?
Ugye Szatmár Németi a gyülekezetbe végez sok új munkát, megmozgatja a gyülekezetet. Például a Bakó László, akiről beszéltünk, lelkész, az ott egy ifjúsági kört alakít a gyülekezeten belül. És jellemző már az ottani munkára, hogy a gyülekezeten belül szervezi a különböző eseményeket, alkalmakat, tehát messze túlmutat a tevékenysége azon, hogy az emberek Isten tiszteletre járjanak, beüljenek arra az egy órára, utána hazamenjenek, és aztán egy hét múlva találkozunk. Építi a közösséget változatos formában. És aztán ezt a tevékenységet viszi tovább majd a később életében. A Szatmár Németiből, tekintve, hogy már 1909-ben megvan a képesítése ahhoz, hogy magántanárként oktasson a teológián, és Szatmár Németiből átjár óraadónak Debrecenbe, ezért 13-ban egy pályázatot meghirdetnek meg a budapesti teológián, amire ő jelentkezik, és 14 februárjától csatlakozik lényegében a budapesti teológiai munkához. Magyarul a háború időszaka, Trianon időszaka, az már őt Budapesten éri. Abban az időszakban, amikor megkezdi a tanítói tevékenységét, a professzori munkáját a teológián. Nagyon érdekes, hogy életének ebbe az időszakába, és ez hozzákötődik megint a világháborúnak a tragédiája, az utána való kommunista rezsimnek a hihetetlen negatív bemutatkozása, hiszen többek között például elfoglalták a budapesti teológiának az épületét, ott ríboltak, kiüldözték onnan az embereket. Elindított benne megint egy olyan dolgot, hogy magán a teológiai tevékenységen túlmenően segítsen hazájának a talprálásban. És itt van egy nagyon érdekes időszak az életének. A világháborús összeomlás követően egy nagyon rövid időszakig a protestáns egyházi ügyek intézésének kormánybiztosává nevezik ki. Tehát a régi barátai, akikkel együtt az ifjúságban Kossuth kultuszt, a Rákóczi emlékeket, a közös e-alkalmakat találták, meghívták a múltjára való emlékezéssel arra, hogy reformátusként segítse az összeomlás után az egyháznak a megmaradását, talpra állását bizonyos értelemben, és ez a kormánybiztosi munka egész a március 21-i, 19. március 21-i tanácsköztársaságig tartott, majd 19 nyarán megismerkedett Nagyatári Szabó Istvánnal, a Kisgazdapárt alapítójával, egy lelkésztársa viszi el hozzá, és beáll tulajdonképpen megint segítő szándékkal a Kisgazdapártba, ahol a pártnak ez egyik alelnöke lesz, indul a választáson, és 1920 és 22 között az Enyingi körzetnek lesz a nemzetgyűlési képviselője. Itt is a miniszterelnökségnek a politikai államtitkárává nevezik ki, és az egyik leglényegesebb feladata a Trianon utáni elszakadt területekről átjövő lelkészek, oktatók életkörülményeinek a figyelése, javítása, fogadása, az elszakadt egyházrészeknek a támogatása protestáns területeken. Tehát tulajdonképpen itt már lehet látni azt, hogy itt már átszövi a cselekedetét az, hogy ez egyházáért és a hívekért tegyen mindezt. De el kell mondani, hogy 22-re eljut oda, amikor ez a nemzetgyűlési két év letelik, és a következő két évre kellene választás indulni, hogy addigra már letisztulnak úgy a politikai dolgok, hogy akkor az ilyen irányú segítséget, kérést már fölváltják a politikai játékok, és azt már nem vállalja. Abból már hátra lép. Nem folytatja a politikai tevékenységet, hanem onnantól kezdve szigorúan az egyházi berkeken belül marad. És tulajdonképpen 22-től 28-ig két cikluson át a budapesti teológiának az igazgatói feladatát is ellátja. Ez az időszak jellemző arra, hogy a lelkészképzésben egy minőségi erőrelépést csináljanak annak érdekében, hogy a lelkészek minél jobban képzettek legyenek, minél krisztuscentrikusabb életet éljenek, és ezt át tudják adni a gyülekezetnek különböző az Isten tiszteleteken túlmutató alkalmakon keresztül. A tanulmányai alatt már a Duna melléki lelkészi értekezlet foglalkozott a lelkészképzéssel, és már akkor megfogalmazták azt, hogy az igazi, a korszerű lelkipásztor a megtért, élőhitű és hitét életével megpesítelő keresztény ember, akinek tisztéből és bizonságtevő hitéből adódó szolgálata az, hogy az egyháztagokat is nem csak hitre juttassa, hanem keresztény szolgálatra indítsa és megszervezze. Magyarul nem egy hallgató közösség legyen a lelkésznek a társa a gyülekezetben, hanem egy szervezett evangéliumot továbbadó hirdető közösség. Van erre egy nagyon jellemző mondása. Később azt írja az életrajzában, hogy inkább pásztor nélkül maradjon egy gyülekezet, mint hogy egy oda nem való lelkipásztor évtizedekre tönkre tegye azt. És ez volt a lelkészképzésnek az egyik alapja. Hogy olyan vezér egyéniségeket, és itt értsünk mögötte alázatos, Krisztus szerető és az egyházért mindent tevő embereket képezzenek lelkészé, aki közösséget épít, egy aktív közösséget, akik az ő közösségi életüket kívánatossá teszik a külsők számára, hívogató közösségeket, ahol az emberek a hitükben megtalálják a békességüket, a jövőjüket, és együtt tudnak tovább menni. Ez tulajdonképpen a mai napnak is az egyik legnagyobb üzenet, hogy akkor, amikor körülöttünk a világban hihetetlen zűrzavarok és folyamatok zajlanak, akkor az egyházaknak az alap pillérje a gyülekezetek legyenek a béke szigetei, a Krisztusba övetett hitnek a hirdetői, az isteni békességnek a tanúságtévői, és egy olyan közösség, amelyben támaszkodt az ember, és amelyre ő bízhat. Ezt én is el tudom mondani személyesen, mert ezt megtapasztaltam itt közösségben a gyerekeim számára, az unokáim számára, hogy mit jelent ebben lenni, ebben maradni, ebben fejlődni, és teljes életet élni. Ilyen lelkülettel végezte a lelkészképzés, és folytatta a munkáját, de közben rendkívül sok egyházi feladatot is ellátott. Kigyűjtöttem magamnak, hogy egy 1935. évi egyházi kiadványba az ország területén és a különböző egyházi szervezetekben több mint 40 helyen sorolják fel a nevét, hogy milyen posztokat és feladatokat lát el. 35-ben már csak tanára volt a teológiának, de emellett volt főjegyzője a Dunamelléki Egyházkerületnek, különböző bizottságokba vett részt, iskolákba, hát más sem mondjak, a Bármadasnak Budapesten volt az iskolai tanácsába benne, de ugyanúgy a nyíregyházi református gimnáziumnak is benne volt a tanácsába. Tehát valami hihetetlen munkaerővel és széleskörű feladatokkal ellátva végezte a szolgálatát az egyházba úgy, hogy nem olvasni, hogy panaszkodott volna, hogy a terhekbe beleszakad és leteszi, és nem csinálta. Ami érdekes volt a munkássága alatt, hogy mindig felhívta a figyelmet az egyháznak a presbiteri jellegére. Ezzel például Ravasz Lászlóval is, a saját püspökével is voltak apró összeszólalkozásai, vagy egyet nem értése inkább, mert nem tudta elfogadni azt, hogy Krisztus helyett egy ember, egy földi ember döntsön lényeges kérdésekbe. És mindig, mint jogász, és aki az egyházjogot is oktatta, és tanította, és fejlesztette tovább a szabályzatok készítésében, hivatkozik arra, hogy hozzunk olyan döntéseket a gyülekezetekben, az egyházban, ami a közösségen, az Úr útmutatása alapján, Krisztus és a lélek útmutatása alapján a közösségi döntésen múljon, és menjen tovább, és ne kerüljön egy-egy ember kezébe. Ennek látjuk később az 50-es években, a kommunista rendszerváltás idején, hogy milyen káros hatása volt, hogy egy-egy püspök mennyire félre tudta vinni a református egyházat. Sőt, volt, aki úgy félrement, hogy püspökből lett Kádárnak a külügyminisztere. És ő ezt maga idejében ezt úgy végezte a munkáját, hogy amikor például a püspöket helyettesítette, leírja, hogy bizony ő akkor minden olyanban merészen ellentmondott a hozzáfolyamodóknak, ami az egyházi törvényeknek és ennek a presbitérium és abban megfogalmazott presbitérium elveknek ellentmond.
Beszéljünk még a családjáról is. Mit találtál az adatok alapján?
Hát az úrnak az útjai kifürkészhetetlenek. Családi életének is van szegedi kötődése, ha egy kicsit áttételesen is, de érdekesen. 1914-ben ismerkedett meg a Magyar Evangélium Keresztény Diák Szövetség keretein belül Sulek Frigyes lányával, Sulek Irénnel. Ugye Sulek Frigyesnek köszönhetjük a szegedi Kálvin téri templomot, és 15. június 29-én kötöttek házasságot Budapesten. Azt tudni kell, hogy a Sulek család evangélikus család volt, de ez soha semmilyen problémát nem jelentett. 6 gyerekük született, 3 lány, 3 fiú, akiknek az életében ott látjuk, hogy van, aki református hitoktató lett a lányok közül, lelkésznél lett a lányok közül, az egyik fia Árpád segédlelkész volt, és sajnos a II. Világháború áldozataként hunyt el Sátoraljaújhelyen, tisztviselő, repülőfőhadnagy, tehát egy nagy családot alapított, ahol vitte tovább, és adta tovább a családi tagoknak és a gyerekeinek is a hitét, és követték őt azon az úton, amelyen ő is haladt a feleségével együtt. Budapesten éltek, és lényegében onnan akkor kellett majd neki kiköltözni, amikor a rendszerváltás, kommunista hatalomátvétel után el kellett neki hagyni Budapestet, és Tajtótfalva költözött.
És ott milyen életet élt? Mennyire vonult ki a egyházi életből, vagy mennyire maradt aktív?
Ahhoz, hogy életének az utolsó szakaszát megértsük, érdemes megismerni azt, hogy a napi munkáján kívül milyen egyháztársadalmi tevékenységeket végzett. És ezek nem kicsik voltak. 1908-ban alakult a Kálvin Szövetség, amely az egyház társadalmi tevékenységének és szociális munkájának a feljavítását szolgálta, ennek 10 éven át volt titkára. Hihetetlen nagy munkát végzett a Bethlen részvénytársaságban, a református sajtóegyesület alakításában. A 18-ban indultak ezek a szervezetek egyházi nyomda, sajtóirodák és sajtókiadványok beindításával, biblia, énekeskönyvellátás biztosításával. Lényegében ennek is a vezetője volt hosszú ideig, az egyházi irodalom megteremtése érdekében is munkálkodott. Fővédnőke volt hat éven keresztül 27-től a Solideo Gloria Szövetségnek, amely egy református diákmozgalom volt, a közép- és felsőfokú iskolai ifjúság egyházi tevékenységének fellendítésére, de vezető szerepet játszott és főtámogatója volt az oxfordi csoportmozgalomnak, amely egy nyugatról bejött református diákmozgalom volt, egy megújulási mozgalom volt az adott időszakban, és ami érdekes, és az élete végéhez kötődik leginkább, hogy a Magyar Biblia Társulatnak volt 1942-ben az alapító tagja. Tulajdonképpen ennek a társulatnak a célja az volt, hogy a híveket olcsó Bibliával lássák el, mindenkinek legyen saját Bibliája, és 48-ban, amikor ezt a társaságot feloszlatta a kommunista hatalom, ennek az igazgatója és a lelkésze volt. Tulajdonképpen a teológiai tevékenységet 31 év után befejezi, és itt ez a bibliotársulatnál végzett lelkész tevékenységét próbálja folytatni, úgyhogy nyugdíjba helyezik közbe, ami kapcsán kialakul egy vita a Berezki püspökkel, mégpedig amiatt, mert jogászként azt mondja, hogy a neki felajánlott nyugdíjat nem tudja elfogadni, mert az egy lelkészeknek kiírt nyugdíj, ő pedig összesen 3 évig volt lelkész, tehát ilyen jogcímen nem a jogok szerint jár el az egyház, amikor ő neki nyugdíjat ad. Járt volna neki nyugdíj az államtitkári kormánybiztosi munkája után, de 50-ben már bélistázott személyeknek ilyeneket nem adtak. Tehát lehetetlen volt. Lényeg az, hogy 48-as nyugdíjadása után egy évig, hát ott találta magát jövedelem nélkül. Ehhez hozzájárult az is, hogy 48-ban, amikor a zsinat összeült, hogy az magyar állammal kötött megállapodást aláírják és lemondjanak az egyházi iskolákról, akkor az ezt tárgyaló zsinaton fölállt, és bejelentette, hogy felhívja mindenkinek a figyelmét, aki ezt a megállapodást aláírja, vagy itt megszavazza, az mindenki a saját lelkészi esküje ellen vét. Na, innentől kezdve nehéz helyzetbe került. A Berezki püspök is, egy kormánybiztos, a szegedi származású Rök Iván, aki evangélikusoknál volt, világi gondnok, együtt győzködték, hogy mondjon le minden egyházi szerepvállalásáról, fogadja el a nyugdíjat, és tűnjön el az egyházi életéből, ne akadályozza a szocialista rendszerrel való egyezkedést. Itt jött az az egy év, amikor azt mondja, hogy úgy megtapasztalta Istennek a kegyelmét, hogy jobb élete volt idézőjelbe, vagy biztosabb jövedelme azokból a élelmiszeradományokból, pénzügyi segítségekből, amit a barátok, hívek juttattak el hozzá, és az egyházvezetés nem tudott vele mit kezdeni, mert látta, hogy az Úr kegyelméből él és működik, és kiár gyülekezetekbe evangelizációt tartani. Amíg feloszlatták ugye a Bibliaszövetséget, megszüntették ezzel az ottani lelkészállását, és utána közölték, hogy akkor ma Magyarországon a református egyházba, aki nem lelkész, semmilyen lelkészi tevékenységet nem végezhet. És ezzel ellehetetlenítették, nem mehetett meghívásra se különböző gyülekezetekre szolgálni. Előtte a vitás időszakban nem engedték, hogy a gyülekezeti meghívásokra lelkésznek bárhova elhelyezkedjen. Hát magyarul az történt, hogy az egyházi vezetés kiszorította az egyház berkéből. És bejött az életének az időszaka, amikor egy korábban megvásárolt ingatlanra Tahitót faluba vonult vissza a feleségével, és ott élték le a hátralévő másfél évtizedüket. Békességben azt lehet látni az életrajzából, hogy mivel minden időszakban próbálta követni, figyelt arra, hogy az Úr mit üzen neki, Krisztus milyen útmutatást ad neki, hogy viselkedjen, hogy álljon ki a hite az egyháza mellett, és ezt megtartotta, ezért békessége volt. Kihasználta ezt az időszakot arra, hogy írásokkal foglalkozzon, akkor még ugye nem publikálhatta, könyveket írt, ebben leírta az életét, a gondolatait, a bizonságait. Sajnálatos, hogy elfogytak ezek a kiadványok, nem kaphatók, ezen a helyen szeretném felhívni a református egyházat ismételten arra, hogy, hogy nyugodtan jelentessék meg az imádságos könyvét, az életrajzát, legalább annyit, ha nem többet nyerünk belőle, mint a ma lobogtatott külföldi fölkapott híveknek az irodalmából. Egy darabig intenzívebben bekapcsolódott Tajtótfalu életébe, de aztán már csak gyülekezés tagként vett részt a szolgálatokon, és 1965. október első napjaiban hunyt el, és temették el Tajtótfaluban a református temetőbe, felesége 3 évvel élte túl, ott nyugszik szintén mellette. Van egy nagyon nagy kincs az életrajzi könyvében leírva, kincs a mi számunkra, hogy egy ilyen ember visszatekintve hogy látja az életét. Hadd olvassam azt ezt föl szó szerint, hogy összegzi vénfejjel életét, pályafutását. Ifjúkoromban többször megnéztem Rossannak Cyrano de Bergerac című világhírű darabját. Mindig azzal a vágyakozással tértem haza, hogy mikor az én életem fájáról is sűrűn kezdenek már hullani a megsárgult levelek, az igazságért vívott harcban szeretnék én is meghalni. Akkor még csak a nemzetem, fajtám igazáért vívott harcra gondoltam. Most már még inkább azért, az evangéliumból megismert nagy igazságért, hogy Isten báránya elveszi a világ bűneit. Annak a pálapostollal együtt megismert igazságnak diadalmas elterjedéséért szeretnék küzdeni utolsó órámig, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én. Pálapostollal együtt szeretnék utolsó órámig boldog bizonságot tenni arról, hogy úgy futok, mint nem bizonytalanra, úgy viaskodom, mint aki nem levegőt vagdos. Szeretném, mikor elöltrelendő kezem, megváltóm, szent kezébe teszem, hogy ő vezessen utolsó útamon, elhaló ajka még egyszer elsuttogja, nem azé, aki akarja, se nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. És a mennyei karok énekéből halljam rá odafönn az áment. Nekem nagyon sokat jelentett ez a pár mondat, és az élete megismerése, hogy egy ember elindul hazafias érzületekkel tele avval, hogy nemzetiért, országáért tesz, az Úr egész furcsa módon és egyedi módon elhívja az ő szolgálatára, és onnan eljut oda, hogy mindennél fontosabb a Krisztusba vetett hit, a saját életemnek a bűnös volta, amiből megvált, a kegyelem, amire nem vagyunk méltók, de amivel az ő szeretetével lehajol hozzánk, és így az ember kétség nélkül végigmegy változások után is azon az úton, amelyet az Úr megmutatott neki, mert biztos abban, hogy ez az igazi út. És legyen ez az életének az üzenete mindannyiunk számára, hogy akik a jelen helyzetben nem tudjuk az utat, nem tudjuk a jövőt. Kovács István azt mondja, hogy az Úr kezében van a legbiztosabb lehetőség, a békességre, az előrehaladásra és az örök életre.